Szóval most akkor szeretném az ezer arcú, az evangelizáció ezer arca című műhely résztvevőit megkérni arra, hogy fáradjanak ki, és vegyék az 5 percet, és mutassák be, hogy miről szólt a műhely. Tiétek a pálya!
Sziasztok! Gyertek ki, gyertek, a szereplőket szeretném kérni, hogy jöjjenek ide. Gergő, hol voltál? Te hol voltál? Na jó. Aha. Hello. Szóval mi egy regionális diákkörvezető találkozót fogunk bemutatni. És nagyon improvizációs lesz, úgyhogy bocs. Menjünk fel a színpadra, vagy mit csináljunk? Jó, de üljünk le, üljünk ide föl. Nem színpad. Gyere te, gyere ide. Oké. Sziasztok, milyen volt nálatok a fél év?
Képzeld el, hogy csináltunk egy nagyon-nagyon jó evangelizációt, egy ilyen kreatív alkotóházszerű volt az egész, de nagyon-nagyon jó lett. Nálatok?
Hát mi csináltunk egy ilyen új projektet, nem tudjuk igazán elnevezni, úgyhogy azt remélhetettük neki, hogy Pogány BT, de hát még kell találni valami nevet.
Ja, mi mit is csináltunk? Mi Matrix beszélgetéseket csináltunk, de igazából még azt sem mondtuk ki, hogy Matrix, mert azért ez már egy ilyen keresztény szubkultúra, szóval vigyázzunk el az ilyen szavakkal.
Hát, és nálatok ez mi volt itt az elsődleges célja ennek a beszélgetésnek?
Valójában arra gondoltunk, hogy az év folyamon szeretnénk összehozni egy baráti társaságot, mert mindenki csak a saját csoporttársaival barátkozott, és ezért hirdettünk egy ilyen kerti partit, ahova meghívtuk az egész év folyamot. És az Eszter is ott volt, és azóta jár a diákkörbe.
Igen, nagyon jó élmény volt az, hogy egy ilyen közösség volt, ahol így elmondhatom a véleményem, és hogy így olyan komoly dolgok jöttek föl. Először meg is lepődtem, hogy ilyenekről keresztényekkel lehet beszélgetni komolyan.
És nálatok mi volt ez a halacskás BT, vagy mi?
Pogány BT. Hát igazából ezt nekik nem kell megtudni. Szóval az volt a lényeg, hogy mondjuk nagyon ügyesen kellett elhívni az embereket, hogy miért is menjenek el igazából. És a lényeg az volt, hogy mondjuk az a lényeg, hogy főleg ateisták legyenek ott, és úgy érezzék magukat, hogy nincsenek kisebbségben, hanem nyugodtan lehessen beszélgetni mindenféle egyházi meg hitéleti dologról, gátlások nélkül.
De plakátoltatok az
egyetlen? Nem plakátoltunk, mindenkit személyesen kell meghívni, ez benne a lényeg, hogy ismerni kell az embert, akit meghívsz. És ilyen Jézuskép megjavítása, vagy helyes Jézuskép felállítása volt szerintem fő cél.
Hát nálunk egy kicsit más volt a fő célja, mert mi arra koncentráltunk, hogy kreatívan ki tudják fejezni az emberek a kreativitás segítségével az érzelmeiket, tehát hogy aki nem tud róla beszélni, az is igen, hát neki most kicsit nehéz a beszéd. Tehát mondd el akkor, hogy mi volt ez, hogy hogyan kaptál lehetőséget erre.
Hát nekem nagyon jól jött, hogy nem kell beszélni. Az volt a feladat, hogy az érzelmeinket ki kellett fejezni, úgyhogy hát lefestjük. Valahogy festjük. Tehát nem kellett non-formatív volt, csak egyszerűen az indulatainkat, például a dühöt, a szorongás, félelmet, csak egyszerűen egy színes papírra. Utána meg mindent, ami bánt minket ebben a világban. És eközben volt zenei aláfestés, és tulajdonképpen egy kicsit, hát lassan ez lehúzott minket, és sokkoló volt, hogy mennyi borzalom van a világban. Utána pedig arra mutatott rá ez a foglalkozás, hogy igenis van megoldás. És az volt az egészben a szép, hogy ez nem volt így direkt, tehát nem volt direkt kimondva, hanem mi gondolkoztunk ezen, és ébresztett bennünk újabb gondolatokat az, ahogy a másik ezt kifejezte és megélte. És utána persze, amiket ez felhozott bennünk, azokat megbeszéltük.
Tehát a mi evangelizációnkon igazából az örömhírt azt nem elmondtuk, hanem ők élték át magát az örömhírt egy ilyen módszerrel.
És te, Júli, te ezen a pogány BT-n keresztül csatlakoztál a diákkörhöz?
Hát igen, de még most sem mondanám azt, hogy most így nagyon így oda akarok járni, vagy mi, de mondjuk így, hát hogy akik hívtak, ilyen szimpatikusak voltak, és így elmentem, és hát igazából érdekes volt, hogy én amúgy így nem bírom az ilyen vallásos dolgokat, de így maga, amit így beszéltek, annak így volt értelme, tehát mint hogyha ilyen válaszok is feljöttek volna, és akkor így, hogy Jézus életét taglaltuk, az így fel se tűnt, csak így a válaszokat hallottam, tehát hogy nem is gondoltam volna, hogy ott válaszok vannak. Szóval így jó volt.
Köszi, akkor mi is kipróbáljuk. Hát így nagyjából ennyi.
Köszönjük szépen, és még az időt is nagyjából tartották. Szuper. Akkor a következő lesz most a Hardcore BT. Ugye itt van a Hardcore BT. Jó, szuper.
Sziasztok. No, hát mi az abcsert néztük át, meg a leveleket, amit Pál apostol írt. És akkor most vegyétek elő a Bibliátokat, és akkor szerintem így mindenki így egy-egy verset így olvasat, és akkor hát ameddig eljutunk. Lehet, hogy inkább most felolvasnám. Tehát, Abcsel 1, 7.-8. vers, ez akkor van, amikor Jézusra megkérdezik, hogy mikor jön el az ő királysága. Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanulni lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Ez volt a kiinduló pontunk, ugyanis ez alkotta meg a hozzáállásunkat az abcserhez, és az elején két gondolat volt felvetve. Két alapvető szemlélet van hogy az abcserrel kapcsolatban. Az egyik az, hogy úgy szemléljük, mint ma a történelmet, tehát például, hát nem tudom, mindenki érettségizett már itt majdnem, és tudjátok, hogy a második világháború az például 2 tétel volt nekem, és hát ott tele évszámokkal, meg amikor megszállták az oroszok Magyarországot 56-ban, akkor hát ilyen percről percre meg kellett tanulni a dolgokat. És hát ez a mai erősségünk, ha erősség, hogy tele évszámok pontos, hogy hány hét múlva pontosan elhelyezni. Viszont, amikor Pál apostol írta, akkor nem ez volt a fő szempont, hanem az volt, hogy maga az eseményeknek az összefüggését vizsgálják, és azt adják vissza. És nem az volt a lényeg, hogy most éppen két esemény között 2 hét, vagy 2 év, vagy 20 év telt el, hanem az volt a lényeg, hogy az összefüggnek, és egymásból következnek. És hogyha nagyon érdekes, mert azzal vádolják a mai történelmi gondolkodáson keresztül, azzal vádolják az abcsát, és abban Lukácsot, hogy hát teljesen pontatlan volt, nem is lehet eldönteni, hogy mikor, hol járt, össze-vissza ugrik az időkbe, és viszont, hogyha megnézzük a Lukácsnak a kortársait, amit most itt ebben a 6 órában nem volt módunk közösen megtenni, de akkor, hogyha bárki az otthon utána néz, akkor megláthatja, hogy az akkori kortársakhoz képest sokkal precízebben dolgozott Lukács, ugyanis Lukács orvos is volt, tehát ez is ad egy fajta pontoságot és precizitást neki, amit István ajándéka. Másrészt pedig olvashatjuk is a Lukács evangéliumának az elején, ami a két Lukács evangéliumnak kapcsolatban összefügg, és ott meghatározza a célját, hogy mindennek pontosan utána jár. Tehát ez egy nagyon lényeges pont, hogy ő pontosan utána jár, és ezt például megtudhatjuk onnan, hogy a földrajzi megjelölésekben is kitűnik. Meg például volt van az, hogy a prokátor kifejezés, azt nagyon sok helyen, nagyon sok idáig azt gondolták, hogy hát ez a Lukács csak így kitalálta, meg hablatyoltott, hogy prokátor, hát olyan nincs is, nem is volt a ókorban. Tehát így teljesen alássák, hogy hát ez nem lehet. Ugyanakkor pedig az újkori ásítások alapján iratokból kiderült, hogy mégis volt egy különleges tiszt, amit prokátornak neveztek. Na, és ezt csak azért mondtam el, hogy ez alapján mi amellett foglaltunk állást, hogy az Abcsel az igenis megbízható könyv, és ez alapján, amit itt Jézus elmond, és megjelöl a tanítványoknak cél, tehát nem ők csinálják, de ők ebben részt vehetnek célként, azt Lukács evangéliuma szépen kifejti. És ezt nekünk megsegítette Lukács evangéliuma a státusz riportokkal, ami a következőt jelenti, hogy megy egy történet, és akkor hirtelen hátralép egyet, és az egész egyházra vonatkozóan leírja, hogy mi történik. Jaj, bocsánat. Oké? Na, tehát akkor csak annyit mondok, hogy menjetek hátra, nézzétek meg, és ez alapján, ez a status reportok alapján lehet, megállapítani, 6 részre lehet felosztani. Jeruzsálem, Samária, stb. Ott már kiírva láthatjátok, és ez alapján lehet megszemlélni, és úgy csináltuk a kronológiai sorrendet, hogy az Abcselt vettük, és közben beékeltük a leveleket, és ez, hogy egybe lássuk, hogy mikor írt a leveket, kinek, és ez megsegítheti a bibliai tanulmazást. Jó munkát kívánok a tálat nézésben. Sziasztok!
Köszönjük szépen! Akkor a következő csapat a Kreatívó lesz, úgyhogy gyertek ki!
Sziasztok! Mi nem akarunk túllépni az időnkön, úgyhogy gyorsan megkérnénk a Járai Marcit, a Lentabogét, a Pálóci Ágit és a Benke Katát, hogy üljön ide ki gyorsan, jó? Köszi! Köszi! De nem én fogok először beszélni, hanem valaki más, úgyhogy az jöjjön ide, és ezt nem tudom ki.
Na, szóval a mi szemináriumunk az a Kreatívó volt, és a három szemináriumon három különböző dologról beszéltünk. Az első szemináriumon a művészet és Isten kapcsolatáról beszéltünk. A jegyzetemet azzal kezdtem, hogy a The Message című könyvből felolvastuk a teremtés történetet, és ez csodálatosan leírja, hát nem ugyanaz, mint az eredeti Biblia szövege, de nagyon szemléletesen leírja azt, hogy Isten megteremtette a Földet, és hogy Isten kreatívan teremtette meg a Földet, és hogy milyen csodálatos Földet teremtett nekünk. És arról is beszéltünk, hogy Isten ugye a saját képmására teremtett minket, tehát mindenkiben van egy kis kreativitás, mindenkiben ott rejlőzik a kreativitás, csak ez mindenkinek másban nyilvánul meg. És
Volt egy Einstein idézetről is beszéltünk, hogy az életet kétféleképpen lehet élni. Vagy minden csoda, vagy pedig semmi sem az. És ez alapján, az idézet alapján ebből arra következtettünk, hogy ugye a keresztények számára nyilván az a felfogásunk, hogy minden csoda a... De izgulok már, mi lesz itt hátul. Tehát ugye a keresztények számára minden csoda, és igen, és ezen a nap volt egy nagyon érdekes feladatunk, hogy azt szemléljük, hogy menjünk egy kicsit kijön, mert itt fényképezik őket, hogy ezen a nap az volt a feladatunk, hogy egy hagymát kellett 20 percen keresztül pucolnunk. És ezen keresztül azt figyeltik meg, hogy Isten valóban még egy hagymát is mennyire csodálatosan és mennyire kreatívan teremtett meg. És ennek az lett a következménye, hogy körülbelül 3 napig utána büdös volt a kezünk, de ez nem lényeg. És most pedig átadom a szót a következő napnak.
A második nap témája az volt, hogy mit jelent keresztény művésznek lenni, és ezen a napon csináltuk azt a feladatot, aminek az eredményét ott látjátok a falon, az a sok színes rajz. Az egyik, amit kiemelnék, az, hogy a sok hang hívás közül leginkább a saját szívünkre és Isten hangjára kell figyelnünk. És az volt a feladat, hogy felolvasták a 23. Zsoltát, és le kellett rajzolni, hogy ez milyen benyomásokat és érzéseket vált ki belőlünk. A másik dolog, amit ki szeretnék emelni, az pedig az, hogy bátorság kell hozzá, hogy önmagunk legyünk. És ezt azért emelem ki, mert ez nem csak a művészekre vonatkozik, hanem mindenkire. Tehát akármilyen elhívásod van, bátorság kell ahhoz, hogy megcsináld és bevállald azt, hogy először rosszul csinálod, ahhoz, hogy igazán jóvá válhass.
És akkor a harmadik nap, ez a tegnapi nap volt, arról beszélgettünk, hogy a művészet és a más, a kultúra, az egyház és maga a művészet. És először végigvettük gyorsan a művészet történetet, a reneszánsztól a kortárs művészetig. Az a lényege, hogy megnéztük, hogy hogyan vált folyamatosan szekulárisabbá, világiasabbá a művészet, és hogyan vesztette egyrészt az értelmét is, meg a jelentését is. Tehát már nem hordozott semmilyen erkölcsi leckét vagy tanítást. És aztán pedig csináltunk egy feladatot, amit most itt a munkatársak is csináltak, aminek az volt a lényege, hogy vakon le kellett rajzolni a másikat, úgyhogy nem emeled fel a ceruzádat a papírról. Tehát egy vonallal, és úgyhogy nem nézel a rajzot, csak a másikra. Ez a feladat, most kérem, hogy mutassátok be a rajzatjukat. Egymásnak is, meg a közönségnek is. Ennek a feladatnak az volt az értelme. Szóval ennek a feladatnak az volt a lényege, hogy megtanuljunk figyelni, mert nagyon sokszor művészként ez nagyon fontos, hogy figyeljünk a kortárs kultúrára, és abba gyökerezzünk meg, és abba próbáljuk elvinni Krisztus üzenetét, mint egy megváltó üzenet. És ez a feladat tényleg arról szólt, hogy megtanuljunk figyelni. És még egyetlen idézetet... Egyetlen idézetet szeretnék felolvasni a végére, és akkor befejezzük időben. Egyetlen dolog biztos még, a világ történeteket akar, nem nagyokat, csak kicsiket. Történeteket, amikben felismerik a saját életünket. Olyan narratívákat, amelyek személyességben gyökereznek meg. Egy valós, földi, szilárd világot. Anekdotákat, metaforákat, illusztrációkat, amik apró igazságokra világítanak rá, ahelyett, hogy olyan előadásokat kapjunk, amik elköteleződést várnak a nagy igazságok felé.
Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos összefoglalót. Nagyon tetszett nekem. Akkor a következő műhely, az a dicsőítés lenne. Dicsőítés műhely, kérem szépen őket, vagy a képviselőjüket.
Na, hát ez érdekes volt, mert Mike egy nagyon hosszú előadást akart tartani, de az első alkalom után rájött, hogy ez nem fog menni. Úgyhogy igen, egy 12-szer másfél órás dolgot akart nekünk átadni, kb. 3-szor másfél órában, és hát ez nem nagyon sikerült neki. Úgyhogy elkezdett improvizálni, de szerintem nagyon jó dolog sült ki belőle. És akkor hát mi CD-n már kaptuk az anyagát annak, amit eredetileg szeretett volna mondani, ami a dicsőítős története lett volna, tehát így az Ó meg az Új Szövetség alapján. Aztán elkezdtünk beszélgetni. És arra jutottunk, először is definiáltunk fogalmakat, úgy mint dicsőítést és zenét, és hogy arra ment ki a játék, hogy lássuk, hogy ez a kettő nem ugyanaz. Tehát egyik irányban sem tehető egyenlőséggel, és a másik irányban sem. És tulajdonképpen arra jutottunk, hogy a dicsőítés, mivel hogy ez volt a műhely címe is, az az egész életünk egy dicsőítés, és arról kellene szólnia. És bármit teszünk, azzal dicsőítünk, csak nem mindegy, hogy kit, meg hogy hogyan. És hát mivel hogy zenéről is szó volt, ezért még így az elején leszögeztük, hogy a zene mit jelent, tehát azt is definiáltuk, illetve beszélgettünk a zene hatalmáról, ami szintén nagyon fontos, mert ahogy láttuk is a dicsőítés történetében, hogy voltak dalok, amiket nem énekeltek, voltak bizonyos hangnemek, amikben nem írtak dalokat, mert hogy az ilyen sátáni meg. Szóval ilyen furcsa dolgok voltak, mint általában a középkorban, és hogy erről is beszélgettünk. Aztán arról, hogy nem mindegy, hogy hogyan, erről beszélgettünk a legtöbbet igazából. Tehát ami nagyon tetszett így többeknek, főleg a fiúknak, hogy például hogyha az ember kedvenc foci csapata rúg egy gólt, akkor nem kell tanítani, hogy örüljön. És hogy Mike így mondta, hogy furcsa volt neki, amikor egyszer azzal keresték meg, hogy oké, dicsőítsünk, de hogyan. Tehát, hogy amikor örülsz valaminek úgy igazán szívből, azt nem mutatja meg senki, mégis tudsz neki örülni. És hogy így kellene gondolnunk a dicsőítésre is. Aztán, ami nagyon fontos volt még, hogy meg kell találnunk, hogy tudjuk kifejezni magunkat ebben. Tehát, hogy mindenki úgy dicsőítsen, ahogy az neki belülről szívből jön, és ekkor el is érkeztünk a harmadik ponthoz, hogy szívből kell dicsőítenünk. És most ez érdekes volt, mert mi alatt gondolkoztunk, hogy mi a fenét mondjunk el most nektek. Volt egy ilyen kisebb parázs vita, hogy oké, szívből dicsőítsünk, ez mit jelent? Tehát dicsőítsek akkor is, hogyha úgy érzem, hogy így igazából ma nincs miért dicsőítenem, és fel se kellett volna kelnem. És most meg itt vagyok a templomban, és hogy ez egy kicsit olyan hamiskás. És arra jöttünk rá, hogy persze, hogy szívből kell dicsőíteni, de valamilyen szinten ez nem csak egy individuális élmény, hanem közösségi is, tehát itt is kell bizonyos kompromisszumokat hozni, illetve néha meg kell halnunk önmagunknak, illetve hogy néha maga a dicsőítés cselekedet tesz vissza minket a jó vágányra. Tehát, hogy ez így nagyon érdekes volt. Aztán Mike beszélt feszültségekről, és ez is nagyon építő volt, hogy egy dicsőítés során mennyi mindenre kell figyelni. Ezek olyan feszültségek, főleg amik lelki feszültségek, amiket úgy kell elképzelni, mint egy sínt, és ugye a sínnek van párja, tehát így ketten haladnak egymás mellett, és hogy fontos, hogy mind a kettő meglegyen. És három ilyen dologról beszéltünk, az egyik az, hogy vertikális és horizontális kapcsolódás, tehát, hogy Istennel is van kapcsolatunk, meg egymással is van kapcsolatunk, amikor dicsőítünk, és mondom még egyszer, ez nem csak vasárnap, hanem mindig az életünkben folyamatosan. Aztán a második az, hogy ítélünk, tehát, hogy megjelenés alapján, vagy megfigyelés alapján hozzuk meg az ítéleteinket. Tehát, hogy mit tudom én, ha lát valakit ugrálni, és nagyon, nem tudom, élvezi a dicsőítést, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő a szívében is dicsőít, és hogy ezt nagyon meg kell figyelni. Viszont, hogyha valaki meg nem ezt csinálja, attól még lehet neki ugyanolyan elmélyült kapcsolata éppen az Úrral. A harmadik ilyen pedig az volt, hogy egyszerre éljünk meg Isten mindenek felett valóságát és közelállóságát. Aki a Narniát látta, akkor nem tudom, hogy hívják az oroszlán, na, őre. Igen, érzem én, hogy műveletlen vagyok, és köszi, hogy nem kövesztek meg, érte, de hogy így a Bibliával főleg az úgy nagyon ott van. Tehát, hogy amikor oda megy és megnyalja a kezét a lánynak, azt hiszem. Tehát, hogy Isten emésztő tűz, de közben a legjobb barátom, hogy ezt is meg tudjuk élni, és hogy fontos, hogy ne csak az egyik vagy a másik pólusra helyezkedjünk, mert ez a kettő, ez mindig párhuzamosan működik. És az utolsó ilyen feszültség volt, ami nem lelki feszültség, de előkerült a műhely során, hogy régi, tehát vannak a régebbi vágású dalok, illetve a régi fajta dicsőítés, és vannak ezek az újabb hullámú dalok, új hullámos dalok. És azt emelte ki Mike, ami személyesen nekem nagyon sokat mondott, hogy néha a mi generációnak, a fiataloknak nagyobb alázattal kellene lennünk, hogy az idősebb generáció is magának érezhesse a dicsőítést. Hát ennyi. Akit még érdekelnek részletek, az meg... Igen, és amit hallottok, az meg arra vonatkozik, hogy ugye mindig vannak új kifejezésmódok, amiben megtalálhatjuk a dicsőítést, és Patrik nagyszerű kreativitásának köszönhetően most keresztény technót hallottok. Úgyhogy hát élvezzétek, nem tudok erre még...
Ejha, ez engem is váratlanul lőtt. Köszönjük szépen. Akkor megyünk tovább, és a következő műhely az evangelizációs stratégiák lenne, Benke Andis műhelye. Látom, hogy készülődik, nagyon-nagyon készülődik, és jön. És átveszi a mikrofont is.
Sziasztok! Én egy kicsi biztatást szeretnék kérni. Engem Macher Dorisnak hívnak, és ez az első megdesztában, és egy kicsit most így izgulok ennyi ember előtt. Az evangelizációs stratégiák című szemináriumról szeretnék beszélni, amit az Andris tartott, és aminek az alapgondolata egy számomra így kicsit megkökkentő alapgondolat volt, de ő nagyon erősen kitartott mellette. Az valami olyasmi alami volt, hogy ahogy itt ti is mondtátok, hogy az evangelizáció az egy kicsit háttér, talán olyasmi, ami gyengesége ma a megdesznek, és hát próbáltunk keresni új utakat, hogy hogyan lehet az evangelizációt erősíteni. És hát ez a nagy keresés, ez oda vezetett, hogy rájöttünk, hogy erre keresztény példáink nem nagyon vannak, viszont vannak más vallások, mint például az iszlám, amik sikeresen terjeszkednek olyan harcias módszerekkel, mint a dzsihád. És hát próbáltuk megkeresni a magunk keresztény dzsihádját, hogy mi lehet az, ami ehhez hasonlóan hatásos. És hát ebben segítségül hívtunk nagy hadvezéreket, például Napóleont, és elképzeltük, hogy milyen lenne ő diákkörvezetőként, és mit csinálna. És sok mindenre jutottunk, de ebből én talán a legfontosabbat emelném most ki. Ez pedig az, hogy a nagy hadvezérek, azok mindig sokkal-sokkal rugalmasabbak voltak gondolkodásukban is, meg viselkedésükben is. Mind a csatatéren, mind a tervezésben. Tehát, hogy ők általában nem azt csinálták, mint az összes többiek, hogy fogták, és ilyen vízióevangelizációsan így puf, neki mentek az ellenségnek, ahol a legerősebb volt, és abban reménykedtek, hogy majd szétverik, mert hogy ebbe általában mindenki belebukott, mint ahogy a mi vízióevangelizációnk is elég alacsony hatásfokú, hanem tudtak manőverezni, tudtak megkerülni, tudtak csapdát csinálni, tehát, hogy tudtak olyas valamiket csinálni, amikre így a keresztény közegben rosszakat asszociálunk, de az iszlám dzsihádhoz hasonlóan mégis valahogy hatékonyak. És mi azon gondolkoztunk, hogy mik lehetnek ilyen hatékony módszerek egy diákkörös evangelizációban, és csináltunk fél éves terveket konkrét diákköröknek, És az volt a meglepő, vagy az volt a legérdekesebb számomra, ami ebből kijött, hogy minden diákkör nagyon-nagyon más volt abban a tekintetben, hogy milyen megközelítést igényelt, és hogy ebbe tényleg muszáj rugalmasnak lennünk. Tehát volt olyan diákkör, ahol az emberek iszonyat stresszesek, és nagyon-nagyon jó megszólítási lehetőségnek találtuk, hogy stresszlabdát, meg lufit, meg hasonlókat osztogatunk nekik vizsgai időszakban, és erre rakunk valami diákkörös emblémát. De volt olyan is, ahol meg baromi segítőkészek, és ezt gondoltuk kihasználhatónak a megszólításukra, valami olyan módszerrel, hogy meghirdetünk lehetőségeket, ahol akár misszionáriusként, akár csak sima egészségügyi segítőként Afrikába ment orvosoktól lehet kérdezni bármit. De volt olyan is a hely is, ahol az ilyen nagy keresztény nagy apátia jellemző az egész egyetemre, és az emberek igazából nem szeretik egymást, és nem is érdekli őket az egész kereszténység, meg a közösség sem, meg semmi, mert hogy ilyen elmagányosodottak. Oda pedig olyan tervet kellett csinálni, ami arra épít, hogy kiélhessék a szennyózásra irányuló vágyukat. Egy ilyen terv például, ez a, talán már hallottatok róla, ez a Grillez meg egy keresztényt, vagy Grill the Christian típusú alkalom, amihez végül is nem kell semmi más, csak egy kicsi bátorság. Csak az kell, hogy egy keresztény kiüljön, és vállalja, hogy neki bármilyen kérdést föltegyenek. És úgy gondoljuk, hogy...
Tessék?
Tehát, hogy úgy gondoljuk, hogy valahol ez a fajta rugalmasság az evangelizációnak egy nagy-nagy kulcsa, így közösségileg is, de az egyéni szemléletünkben is. Tehát, hogy amikor valaki velünk szembe, akkor tudjunk az olyan témákról beszélni, amik számukra relevánsak, és ne csak a jó kis 5 perces keresztény evangelizációs prezentációkat legyünk a 4 pont alapján. És hát igazából szerintem ennyi lettem volna. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen! Akkor a következő, az előlenni, Bakó Csabiék csapata.
Azután a keresztény technózene után nagyon nehéz megszólalni. Úgyhogy szerintem ki sem fogjuk tölteni az 5 percet. No, hát itt többnyire ilyen vezetők, hogy leendő vezetők, hogy ilyesmi valamilyen tekintetben vezető érzelmű emberek voltak, akik összejöttük erre a műhelyre. És az első alkalmat azt Márko Hors bácsi tartotta nekünk, meg a kutya is beleszólt néha, de nagyon, nagyon tetszett nekünk. Legalábbis nekem tetszett, és a többiek meg nem mondtak semmit, úgyhogy tetszett nekünk. Amit fontosnak tartottunk onnan megjegyezni, hogy nagyon fontos egy vezetőnek az, hogy az embereket ismerje, akiket, tehát a közösséget, amiben vezet, ott ismeri az embereket, és szeress őket, mert anélkül nehezen megy nagyon. Nem azt mondta, hogy nem megy, csak hogy nagyon nehezen megy. Szerintem az nem jó. És megjegyeztük még emellett, ezt mit tettük így hozzá, hogy a vezetett csoport viselkedése, meg reakciója alapvetően hozzájárul a vezetőnek a viselkedésé, vagy a vezetőnek a törekvésének a sikerességéhez, és szerintem ez tök triviális. És amit még Wolfs bácsi mondott, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy az alázat a vezetőnek az nagyon, nagyon fontos. Tehát, hogy tudja magát utolsónak helyezni, mert ő nem érezheti magát nagyobbnak, és nem... És ez tényleg egy nehéz harc, mert a vezetőnek, hogyha ott van a... Hogyha úgy néha meg tud ittasodni az ember a hatalomtól, meg ilyesmitől, amit egy vezetés, még akár ilyen kis dologtól is, bármilyen, tehát hogy egy diákört vezet. Ugyanakkor meg néha ennek van szélsőségek, hogy úgy érzi, hogy ez is több gáz, meg ha csak nyűg neki. Tehát, de mi elsősorban inkább erről beszéltünk, hogy az alázat az nagyon fontos, hogy a legutolsó embernek érezhesse magát abba a csoportba, és ezáltal empátiával tudjon viseltetni mindenki iránt, aki akivel kell. Hát azt hiszem én elmondtam mindent, úgyhogy átadom a szót Móninak.
Hát nekem maradt a másik két nap. Hát a második alkalom az igen interaktívra sikerült, és jobban megismerhettük egymás diákköreinek erősségeit és gyengéit. Tehát az inkább ilyen beszélgetős volt, és ilyen ötletelés. A harmadik alkalommal viszont hát az Andrisék kicsit megrázták magukat, és átvették tényleg a vezetést. Hát ott egy-két gondolat arról az alkalomról, mert tényleg nagyon sok mindent elmondtak. Tehát, hogy fontos egy jó vezetőnek az, hogy Istennel nagyon tehát közvetlen és tartalmas kapcsolata legyen. Tehát fontos a tartalmas ima élet, és a tudatos ima élet, és hogy legyen tényleg egy olyan hely, meg egy olyan pillanat, egy nap, amikor tényleg el tudunk igazán csendesedni, amikor tényleg csak Istennel tudunk kettesben lenni, és ez nagyon fontos, azt nem fogom kitölteni, az biztos. Igen, és hát erre ilyen különböző ötleteket kaptunk, mint például imanapló vezetés, és még a csoportokban is így az imádságot így eléggé hangsúlyossá tettük, és arra is kaptunk ilyen ötleteket, mint például az imalánc és az imapárbeszéd, hogy ne legyen annyira szürke és mindig ugyanaz az ilyen ima közösség. És tehát még az Istennel való kapcsolat után pedig az önismeret volt igen hangsúlyos, tehát nagyon fontos, hogy megismerjük saját magunkat, és visszajelzéseket kapjunk más emberektől, hogy ők hogy látnak minket, mert ez elég sokszor eltérő lehet attól, amit mi képzelünk magunkról. És ennek a segítségére megvizsgáltuk a Johari ablakot, aminek a kifejtésére már nem maradt időm, mert az igen, nem, az nagyon hosszú lenne. Igen, a Máté nem volt, úgyhogy nem baj, ezt majd akkor a Mátinak elmondom külön, de tényleg ez elég hosszú, és annyira szerintem nem tudnám elmondani, sőt, ábrázolni is kéne, amit végképp nem tudok, úgyhogy szerintem mi ennyi volt.
Igen.
Köszönjük szépen! Következő a Társadalom és Evangélium műhely delegáltja.
Ja, ezt? Hát nem tudom, szerintem annyira nem kell fogni. Pár szóban arról, hogy miről beszéltünk a Társadalom és Evangélium műhelyen. Társadalomról és Evangéliumról. Köszönöm. Számomra nagyon-nagyon érdekes volt. Én nagyon megijedtem, amikor teljesen önkéntes módon Marci így azt mondta, hogy akkor most ezt én interpretáljam nektek, hogy mi történt ott. Tele vagyok, vagyis, na mindegy. A lényeg az, hogy nagyon sok új és érdekes dolgot tanultam, akár még teológiai vonatkozásokban is. Az evangéliumról konkrétan. Az első nap azt összegeztük, hogy melyikünknek mi volt igazán az, ami mi az evangélium, és nagyon sok érdekes dolgot mondtunk el magunkról, és végül Marci elmondta, hogy mi az tulajdonképpen, mármint ugye a világ számára. És ez konkrétan az, hogy megérkezett a király, és hogy kinek a királya, az Isten országának a királya érkezett meg, Jézus, és tulajdonképpen mi ennek a királyságnak vagyunk ugye az állampolgárai, és hogyan érinti ezt a társadalmat? Na ez itt a kérdés. A társadalomban hogyan jelenítjük meg mi Isten országát? Összeírtunk ide két személyiségtípust. Elvileg mind a ketten keresztények. Az egyikük egy olyan keresztény, akit McDonnie-nak hívnak, a másikok McDezső. Na, a McDonnie, ő egy semmilyen társadalmi szerepet, és úgy próbáltuk meg előadni nektek azt, hogy milyen egy ilyen keresztény, hogy egy-egy napját mindegyiküknek leírtuk. Köszönöm szépen a segítséget. Azért köszöntem meg, mert tartatod még. Szóval... Szóval Megdani reggele úgy indul, hogy benyomja az instant kávét 3-1-ben, akármi, lehetőleg tele legyen elve, és benyomja mellé a Tesco-s croissant. Aztán utána fogmosás közben folyatja a vizet, ami ugye tudjuk, hogy mit jelent, átérezzük. És utána, hát úgy próbáltuk összeállítani ezt a listát, hogy lehetőleg ilyen elég rossz tulajdonságok legyenek benne, és azért néhányan magunkra ismerjük. Én konkrétan az instant kávé és a Tesco-s croissant tekintetében érzem magam érintettnek. Kívánom nektek, hogy a következő pontban sokan érezzétek majd magatokat érintetnek, méghozzá abban, hogy a légkondis Pajero-jával a 3 kilométerre lévő munkahelyére megy, és közben fullon nyomja a légkondit. Na, beérkezik a munkahelyére, ott beosztottaknak lenyom néhány traktátust, de hogyha esetleg valamelyik munkatársa vagy kollégája valamivel fordulna hozzá, akkor így nem ér rá, mert éppen mit én Bibliát akar olvasni. Amúgy a cég, ahol dolgozik, az a Philip Morris. Ja, igen, ami még úgy fontos. Hogyha a cégen belül zöld napot rendeznek, akkor számára ez egy jó lehetőség, hogy így ellógjon. Szóval így nagyon nem érdekli ez a zöld dolog, és inkább elmegy, kimegy a Pajero-val az erdőbe, és ott kvadozik egyet. Délután, miután hazaért a kvadozásból, elmegy a gyerekért, felveszi az egyházi suliból, hazafele úton pedig végig szídja az oktatókat. Na, ő volt Megdani, aki ugye nem egy jó gyerek. A másikuk Megdezső, aki reggelente a helyi termelőtől vásárolt primőr zöldséget veszi. A zöld napon a jó ötleteket átveszi és felhasználja, és próbálja valamennyire a gyülekezetben is akár felhasználni. Az idős szomszédnak bevásárol, segít, és nincs tévéje. Ja igen, még a Megdaniról még azt is elmondhatjuk, hogy a tévénézést nem hanyagolja, és ezért nagyon el tud keseredni. 4-3-2-1. Amit még el akartam mondani ezzel kapcsolatban, nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Amit még így igazán fontos lett volna, és így eddig kihagytam, hogy ilyen nagyon nagy akadálynak láttuk azt, hogy könnyen elültetődik a szívünkben a cinizmus így mindennel kapcsolatban. Ami akadályozza azt, hogy a víziókat, amit így Isten országáról kaptunk, az így megvalósuljon. És van egy nagyon jó idézet, John Scott-tól, aki nem tud vizionálni, az elszürkül. Jól mondtam? Igen. És hát kívánom nektek mindannyiótoknak, hogy ne legyetek Megdanék, legyetek jó Megdezsők. És köszönöm szépen, hogy beszélhetem erről.
Köszönjük szépen. Reméljük, hogy ebben mindenki tud meríteni, hogy milyen jó Megdezsőnek lenni. Na és akkor az utolsó műhely, a lelki gondozó következik. Kérem szépen őket ide előre.
Sziasztok! 2 jelenettel készültünk. Ugyanazt a történetet fogjátok látni, csak 2 verzióban. Az első lesz a rossz megoldás. Ebben minden olyan elemet beleraktunk, amit nem szabad, hogy tartalmazzon egy jó lelki gondozás. A második pedig meglepő módon a jó lelki gondozás lesz, amit Hiris Katitól tanultunk, hogy milyen szempontokra kell figyelni. Ki is írtunk néhány szempontot, ami segíthet majd a megfigyelésben, de magáért fog beszélni. Úgyhogy jó szórakozást hozzá!
Jó napot kívánok! Ide foglaljon a helyet!
Jó napot kívánok!
Na mondja, miért jött? Ne sírjon, hanem mondja.
Kivágtak az egyetemről. Mindennek vége. Kivágtak az egyetemről. Mindenem megbuktam, és végig jártam az összes tanárt, mindent megpróbáltam, és vége.
Aha, tehát bűnkövetettel.
Tessék?
Bűnkövetettel, akkor
elszúrtam. Aha. Elszúrtam, mindent elszúrtam.
Kicsit depressziósnak tűnik. Nagyon, nagyon. Tudod, a bűnnek az a következménye, kicsit bulizol, akkor kivágnak az egyetemről. Hogyha még többet bulizol, akkor még jobban kivágnak az egyetemről.
Hogy állok így az édesapám elé?
Hát ez egy jó kérdés. Nálam úgy volt, hogy én nem álltam elé, és ez egy nagyon jó megoldás volt.
Én elé
volt.
Szeretnék állni, nincs más út. Nagyon,
az nagyon,
nagyon fontos, aha. Hogy... Meg...
Hát az nagyon ciki. És azt nagyon nem szeretem, amikor sírnak. Sírnak a lelki gondozói beszélgetésen, pedig nem arról szól elsődlegesen. Ne sírjál, légy szíves, ne sírjál. Hát ez is elment.
Szia, Kriszti, gyere be, ülj le!
Szia, Jéri!
Olvastam az e-mailedet. Tudnál kicsit bővebben beszélni arról, amit ott leírtál?
Nehéz. Szóval kivágtak az egyetemről. Mindennek vége van. Végigjártam az összes tanárt, és semmi út nincs tovább. Nem tudom folytatni se a tanulmányaimat, semmi vége.
Úgy tűnik most elég nehéz kezelned ezt a helyzetet.
Nagyon. Egész végig mindig ötös voltam mindenből, egyből fölvettek az egyetemre, mindenki büszke volt rám, dicsért a családom, minden tesómnak, aki nagyobb nálam már van diplomája, az egész családom egy ilyen értelmiségi család, tehát hogy állok így eléjük? Ekkora szégyent, ezt úgy elszúrtam. Annyira gáz.
Jól látom, hogy magadat hibáztatod most ezért a helyzetért.
Nem így kellett volna, de erre csak most jöttem rá. Annyira nehéz így rájönni. Így feljöttem Pestre, és így annyi lehetőség volt. Otthon semmi nem történt, itt rengeteg program, pörgés, pasi, minden. Annyira jó volt, de nem így kellett volna. De annyira kellett így utólag rájönni. Nagyon, nagyon ciki. Szégyen. Tehát így az apám, de nem tudom, hogy mondjam meg neki. Le fogja venni a fejemet. Nagyon.
Érdekes, hogy mondtad, hogy milyen jó kapcsolatod van általában a szüleiddel. És most mégis attól félsz, hogy egész máshogy fognak reagálni erre a helyzetre.
Igen, nagyon, nagyon, nagyon szerettek eddig. Igen.
Hát, hogy mégis azt gondolod, hogy mi miatt gondolod azt, hogy így fognak reagálni?
Hát így olyan családom van, ahol így, tehát azért egy értelmiségi család, egy bizonyos szinten vagyunk, elveik vannak, elvárások, mindenki ezt szerint működik, és szerintem is úgy kellene. Nagyon fontos nekünk.
El tudod dönteni, hogy tehát mit gondolsz vajon az érzések, a titeket összekötő érzéseknek milyen a súlya az elvekhez képest?
Tényleg. Hát nagyon szeretnek. Köszönöm.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon jó volt látni, hogy ennyiféle műhely volt itt, és igazából több minden is szívesen részt vettem volna, tehát még nagyon örültem neki. És most azt szeretném kérni, hogy mivel itt mindenki láthatta, hogy mennyire színes volt, és mennyire gazdag volt, és hogy kaphattunk belőle nagyon sokat, hogy ezek a kis műhelycsoportok most fogjanak össze, és hálaadással menjünk Isten elé, és tegyük le előtte az egészet. És 3-4 fős csoportokba, igen. Bocsánat. És majd a végén a Dicsi Csopi egy dallal fogja lezárni az egészet.